hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, a Királyok első könyve 19. fejezetének első 8 versében a következőképpen. Amikor Áháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta. Ő maga pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekedje pokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekedje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a történet ott kezdődik, hogy Áháb lett Izrael királya. Krisztus előtt 9. századot írunk. Tehát Áháb lett Izrael királya, és azt olvassuk róla a korábbi fejezetekben, hogy azt tette, 22 éven keresztül uralkodott, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Egyébként javaslom mindenkinek, hogy elevenítse fel Illés történetét a Királyok első könyvének a 17. fejezetétől. Most itt ugye a 19-ből olvastuk fel a történetet. És ugye minden egyes királlyal kapcsolatban, nem csak Áhábbal kapcsolatban, van ott mindig a megjegyzés, hogy azt tette, amit az Úr jónak lát a király, vagy pedig azt tette, amit rossznak lát. Mit láttak az emberek? Az emberek azt látták, hogy Áháb király életében jól fejlődik az ország. Tényleg nagyon sok területen volt előrelépés. Jó kapcsolatot ápolt mondjuk szomszédos országokkal is, erre utalt a házassága is. Ugye a föníciai Jezábelt vette feleségül. Persze ezzel együtt magához vette a föníciai bálványokat is, például Baált. És Jezábelnek nagyon fontos volt az, hogy a Baál kultuszt elterjessze Izrael országában, hogy misszionáljon, negatív missziót folytatott. És ebben az időben történik meg először Izrael életében, hogy egy bálványnak nem csak szobrot emelnek, vagy nem csak áldozóhalmot építenek, templomot építettek. Templomot emeltek bálványnak, Baálnak. Tehát kívülről, hogyha mondjuk a politikai elemzőket kérdezték volna meg abban az időben, vagy ugyanúgy, mint a ma is a politológusokat, akkor azt mondták volna, hogy minden nagyon jó. Jó irányba halad az ország. Ezt látta az ember. De Isten másképpen látott. Azért beszélek a látásról, mert ókuli vasárnapja van. Mindenki ismeri az okulárét, ami ebből a latin szóból származik. A szemek vasárnapja van. Hogy hogyan látunk. Talán nem kell senkinek sem bemutatnom Szent Exupérit és a Kisherceg című művét, amelyben ő, mint keresztény ember, ezt fogalmazza meg, hogy ugye a rókán keresztül, a róka mondja azt, hogy ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. Jól csak a szívével lát az ember. És ugye úgy jutunk el a szívünkkel való látásmódhoz, hogyha Istennel kerülünk kapcsolatba, az ő szemszögéből látjuk a dolgokat. Ezért mondom azt, hogy olyan a lelki látás, mint a testi, mert a testi szemünkön is sokszor van valami, ami akadályoz. Egyik rokonunk mostanában fog menni majd szürkehályog műtétre. Rettentő sok dolgot meg kell tenni azért, hogy az ember újra jól lásson. A lelki látásunkon a hályog, ami miatt nem látjuk Istent, az a bűn. Ezért van az jó ismert énekünk, hogy várom őt, várom, hogy rám néz, nem látom, de Isten lát még. Ez a felhő effektus, hogy hát fölnézek a felhőségre, és azt mondom, hogy talán nincs is nap. Pedig mégis van. Ugyanez jön elő itt is, a látásnál, a lelki látásnál. Azt mondom, hogy én nem látom az Istent. De ő lát téged, ez az örömhír. Ő tudja, hogy mi van velünk. Én nem látom, hogy mi van az Istennel, de Isten lát engem, és tudja, hogy mi van velem. Tehát az ember szeme korlátozott. De nem csak lelkileg, hanem még fizikailag is, hiszen laboratóriumi vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy mondjuk egy ránézésre egészséges ételről kiderüljön, hogy az tényleg egészséges-e. És lehet, hogy mondjuk veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek beépülve a szervezetbe betegséget okozhatnak. De lehet, hogy éppen olyan anyagokat tartalmaz, vagy olyan anyagokat nem tartalmaz egy étel, amelynek a hiánya okoz bajt. Ugye ma sokszor szoktak ezen gondolkodni az emberek, hogy most akkor melyik étel az egészséges, melyik nem. Újfajta táplálkozási szokások jönnek létre, mert mondják, hogy persze azt a régit különböző érdekcsoportok, lobbik ilyen propagálják, meg a gyógyszerekkel kapcsolatban is mondják, hogy persze, ott van a gyógyszerlobbi. Ez elképzelhető, és valószínű, hogy így van. Ugyanakkor azt is elképzelhetjük, hogy talán az újfajta kapszulák mögött is húzódnak meg lobbik. Azt sem adják ingyen. Ott is megvannak az érdekek. Szóval csak győzzön az ember jól látni a testi szemével. Isten mérhetetlenül többet lát, mint mi. Áháb csak addig látott, hogy érdemes bemutatni áldozatot Baálnak. Érdemes neki oltárt építeni, érdemes neki templomot építeni. Ma már természetesen nem építünk ilyen bálvány templomokat, vagy bálvány oltárokat, bár ez sem igaz, hiszen hogyha voltunk, már pedig voltunk többen a Rákóczi úti volt Lutherházban, a templomban, ott bizony bálvány szobrok vannak, az evangélius templomban, a volt evangélius templomban. Szóval vannak bálvány szobrok, van, aki akár még a szobájába is beviszi a Buddha szobrot például. De sokkal inkább jellemző ránk az, hogy másfajta gigantikus oltárokat építünk. Gondoljunk mondjuk a dohány lobbira. Ebben rengeteg pénz van. Úgy becsültem, persze aztán rájöttem, hogy nagyon alul becsültem, hogy mondjuk 1 millió ember fizet erre ebbe a lobbiba, akkor az hozzávetőlegesen Magyarországon egy évben 360 milliárd forint, de aztán kiderült, hogy nem 1 millió, hanem háromszor ennyi. Úgyhogy meg kell szoroznunk ezt, körülbelül ez azt jelenti, hogy 1000 milliárd forint megy veszendőbe, füstbe, szó szerint. Ez vetekszik az összes önkormányzat bevételével. Ez nem kis pénz. De tudjuk, hogy vannak ennél komolyabb áldozóhalmok is, az italáldozat sokkal súlyosabb. Nem akartam hinni a szememnek, amikor olvasom az egyik alkohológiai könyvemben, hogy a betegség 29%-ánál gyanítják, hogy alkohol van a háttérben, a szív- és érrendszeri betegségek 50%-ánál ok az alkohol. Daganatos betegségnek 25%. Ezt mind tényleg nagyon komolyan azért, nem azért mondom, hogy azt gondolnám, hogy jobbak lennénk azoknál, akik élnek ezekkel a szerekkel. Nekem nagyon tetszik, ahogyan Illés így fogalmaz. Azt mondja, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Ez olyan hallatlan megfogalmazás. Illés, aki harcol Isten szent ügyéért, harcol a bálványok ellen, a gigantikus méretű bálványok ellen, azt mondja, hogy nem vagyok jobb. Az, hogy valaki Isten szolgálatába áll, az nem jelenti azt, hogy jobb, mint a többi. Ezt ne felejtsük el. Miért harcol Illés? Azért, mert Isten szolgálatába állt, nem azért, mert ő jobb. Azért, mert az Úr szent. Nem a lélekmentés a célja, hogy ő megmentse az embereket a kárhozattól. Egyszerűen az a feladat, hogy szolgálja az Istent. Az emberek megmentése, a megmenekülés, az Isten hatalma. Ezért mondtam, hogy nem a lélekmentés a célja. Nekünk sem az a célunk, hogy ne vesszen el, ne kárhozzon el, ne kerüljön a pokolba valaki. Isten azt a feladatot bízta ránk, hogy hirdessük az örömhírt, hogy Jézusra egy teljesen új életet élhetünk, egy szabad életet a pogány áldozó halmoktól. Mert ugye ott nem jószántából költi az ember a pénzét, vagy nem jószántából marad fenn mondjuk az ember éjszaka játszani, hanem ez kényszerítő erő. A sátán az kényszerít. Gondoljunk most a szenvedés történetre, hogy amikor Jézus megy el, ugye itt most Illésről van szó, hogy ott hagyja az emberét, és félrevonul a pusztába, egy rekedgyebokor alá, de nem azért, hogy imádkozzon, mint Jézus, amikor félrevonult a tanítványokkal, hanem hogy becsukja a szemét, és aludjon. Hogy inkább ne legyen. Úgy érezze, hogy ő már nincs is lényegében. És akkor mi történik Jézus esetében? A tanítványok, akiket megkér Jézus, hogy virasszatok velem és imádkozzatok, tudnak virasztani? Nem tudnak virasztani. Nem kényszerítő erő. Bezzeg, amikor buli van, fent tudnak lenni az emberek hajnalig? Hogyne, fent tudnak lenni. Amikor arról van szó, hogy facebookoznunk? Hogyne, hát persze, még szülők is vitatkoznak sokszor, hogy kiül a gépnél, és... Igen. Mert ez kényszerítő erővel bír. Nem enged. Ez torokszorító. Váltak már olyanok, akiket eskedtem. Azért, mert kényszerítette őket a számítógép, hogy azt simogassák a házastársuk helyett. Mert akkor nincsen idő arra, hogy a másikat szeressem. Szóval, miről van szó? Arról, hogy Jézus azt parancsolja a tanítványoknak, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, tanítsatok, kereszteljetek, és mellesleg azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik, de ez nem a mi hatalmunkban van. Nekünk csak tenni kell a dolgunkat, és ennek lesz ilyen és ilyen következménye. Lesz, aki megmenekül, és lesz, aki el fog veszni. Miért fontos ez? Azért, mert tudnunk kell, hogy a harc nem a Kármelhegyen dőlt el, ugye ott mészárolta le Illés a Baál papokat. Ott sült fel Baál istenség az igazi Istennel szemben. Úgy, ahogyan a modern bálványok is felsülnek, mert rájön az ember egy idő után, hogy hát ezek nem tudnak rajtam segíteni. Hiába áldoztam százezreket, hiába áldoztam napokat, éjeleket, éjszakákat, ezek nem tudnak segíteni. De attól még, hogy felsülnek a modern bálványok, ettől még Illés nem érezte magát jobban. Ettől még nem hisznek többen. Ugye nagyon sokan vannak, akik egyetértenek sok hittétellel, érzik, hogy igaza van a rókának, hogy jól a szívével lát az ember. Igen ám, de az egész nem marad más, mint a megvalósíthatatlan dolgok listáján egy. Mindig, amikor idézünk valamit, sokszor ezt érzem, hogy a megvalósíthatatlan listát gyarapítjuk. És hiába mondunk szép dolgokat, az úgysem tudjuk megtartani. És ráadásul mi történik? Illéssel üldözik. Valószínű, hogy megpróbálják még ki is oktatni, hogy hát Illés, hát azért legyél ma alázatosabb a királynővel áll szemben. Azért próbálj meg már visszalépni, kompromisszumot kötni, engedni a királlyal szemben. Hát ez nem illik egy hívő emberhez. És ez aztán Illésnek, hogy még üldözik is, végképp betesz. Ugye ma azt mondják a lelki gondozók, hogy kiégett. A halál gondolatát tervezi, ez a halállal foglalkozik, nem tervezi magát a szuicidiumot, csak úgy érzi, hogy jobb lenne, hogyha nem lenne. Mint ahogy a mai ember. Begubózik a saját kis sarkába, nem veszi fel a telefonokat, jobb szereti, ha nem is szólnak hozzá az emberek. A hivatása, a gyakorlása, a munkája már csak fáradtságos, örömöt nem talál benne, és így tovább. Lehunja a szemét, és alszik. Leveszi a szemét az Istenről. És itt jön az örömhír, hogy de Isten nem veszi le a szemét róla. És az is az örömhír, hogy tele van a Biblia Illésekkel, Jóbra gondoljunk, Jónásra gondoljunk, vagy Péterre gondoljunk, vagy Jánosra, vagy az összes bibliai szereplőre, hogy mindegyik eljutott a kilátástalan helyzetbe. Mert a bibliai szereplők azok nem hősök, akik istenültek, mondjuk a görög mondai világban, hanem valódi húsvér emberek, akik ugyanúgy küszködtek, elestek, depresszióba süllyedtek, féltek, mint ahogyan mi. Eljutottak a kilátástalanságig, amikor már úgy érzik, hogy nincs segítség, és nem is akarnak tovább menni. És nem is hiszik, hogy lehet tovább menni. És beadja a kulcsot, feladja a harcot, alszik. Ennél jobban nem lehet feladni. És éppen itt, a pusztában, ami a kísértés és megerősödésnek a helye, dől el Illés további része. Illés lelke a puszta, ahogy a mi lelkünk is puszta, sivár. És itt dől el minden. Mert ezt tisztítja meg Jézus a bűntől, hogy a hályog lekerüljön, és lássunk. De úgy, hogy Illés, a mindenkori Illések, mi már letettük a fegyvert. Már nem harcolunk. Már reménytelenek vagyunk. És mégis ő győz. És mégis győzelmet ad nekünk. Mert ő egy küldöttet meneszt Illéshez, egy angyalt, aki táplál és utasít. A kettő elválaszthatatlan. Vannak ugye olyanok, akik csak táplálkozni szeretnek Isten igéjével, és azért jönnek a gyülekezetbe, de nem mennek és szolgálnak. Isten hiába utasítja őket. Nem akarják. De fordított helyzet is szokott lenni. Van, amikor valaki úgy érzi, hogy én mennék és szolgálnék, de a gyülekezetbe nem jön. Erő nélkül megy szolgálni magyarul. A kettő együtt van. Ugye az első esetben azt mondja, hogy Illést megérinti az angyal, azt mondja, kelj föl, egyél. Ebből ő egyet teljesít, az, hogy eszik. De nem kell föl, visszaalszik. Másodjára mit mond az angyal? Azt mondja, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. És ekkor indul el azon a bizonyos 40 napos megfeszített úton, körülbelül 480 kilométer innen a Hóreb, az Isten hegye, ahová ő nem akart menni. Tehát Illés nem akar menni, ő egészen mást akar, ő megsemmisülni akar, de az Isten, aki látja őt, aki nem veszi le a tekintetét róla, elvezeti az Isten hegyéhez. Küldetést ad, értelmet ad az életének. Isten közelsége, az erő és a küldetés összetartozik. Először nem lát, utána lát, egészen másképpen lát. És a lángos és a víz az nem más, mint Isten közelségének, kézzel fogható jelenlétének a jele. Mi ennek a megfelelője az új szövetségben? Az úrvacsora. Kenyér és a bor. Isten kegyelmének kézzel fogható jelei. Így erősítsen meg bennünket Isten, hogy amikor mi letesszük a fegyvert, amikor úgy érezzük, hogy nincsen tovább, ne a magunk erejéből, ne a magunk gondolatai szerint, hanem az ő küldötte, az ő gondolata szerint újulhasson meg az életünk. Imádkozzunk! Úrunk, a mi életünk is puszta. És ebben a pusztasságban éljük át a kísértést. Ebben a sivárságban éljük át a hiába valóság rémét. Mint hogyha nem te teremtettél volna arra, hogy veled együtt szeretett kapcsolatban legyünk, hanem csak úgy véletlenül lettünk volna, és most nekünk kell kitalálni, hogy miért is vagyunk. Köszönjük neked, hogy ez a puszta, a lelkünk pusztája, a megerősödés helye is, ahol te ránk találsz. Köszönjük neked, hogy mi nem tudjuk, nem látjuk, hogy mi van oda át, de te nagyon is jól látod és tudod, hogy mi van itt, velünk. És ezért tudhatjuk, hogy amikor mi kilátástalannak érezzük az életünket, te akkor is tudsz segíteni. És meg is teszed, mert szeretsz minket. Ezért küldted fiadat, az Úr Jézust, hogy adja nekünk testét, vérét, eledelül és megerősítősül. Amen.